Jézus Krisztus mondja nékünk, bétőt az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Drága testvérek, ma este az élő Istennek a szava hozzánk a Királyok első könyve, 16. fejezetének a 29. versétől kezdődőleg a 17. fejezet első verséből szól, valamint a 18. fejezet 21. versét fogom olvasni. Tehát Királyok első könyve, 16. fejezet, 29. verséből.
Eljött!
Jó, Isten!
A 17. fejezet első verséig, valamint a Királyok első könyve 18. fejezet 21. verséből olvasom Isten igéjét. De mielőtt az igét elolvasnám, újra bevállalom azt, hogy bár a múltkori alkalommal csak felében valósult meg, testvéreket kérek fel arra, hogy imádkozzanak a ma esti közösségünkért, értem Istennek igéjéért, megtérésekért, hogy terjedjen, és bár ők mit sem tudnak erről, hogy fel fogom őket kérni, szólítom Petromán István testvéremet Tarcarról. Hallasz engem, István testvérem?
Igen, hallak, itt vagyok, Miklós testvérem.
Örülök, hogy erős a szíved a pacemaker után, és először téged kérlek, hogy kéri áldást imádságba a ma esti alkalomra, és a szülőfalumból, Körösfőről Mihály Andrea hall engem?
Igen.
Hallasz, Andrea?
Igen, igen.
Na, akkor István után téged kérlek, hogy kéri áldást, és Körösfő, a szülőfalunk megtéréséért is imádkozhatsz nyugodtan. Úgyhogy imádkozzunk testvérek azért, hogy a Kárpát-medencébe a magyarságunk és a szétszórt magyar népünk körébe terjedjen az evangélium, megújuljanak emberek ma este is, megtérjenek sokan hozzá, és áldás legyen a ma esti alkalom mindannyiunk számára. Csendesedjünk el és imádkozzunk.
Mindenható Úrunk, drága mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban áldalak, magasztallak, drága Uram, ezért az estéért, ezekért a sorozatos estékért, és kérem Uram, hogy add meg nékünk, hogy ami elhangzik a Te igéd, megfogadjon a szívünkben, tudjuk cselekedni, tudjuk végrehajtani, és tudjunk neked tetsző gyümölcsöket teremni. Áld meg, Uram, az ige hirdetőjét, családját, valamennyiket, akik itt az online térben együtt vagyunk. Áld meg, Uram, népünket, nemzetünket, településeinket, gyülekezeteinket. Amen.
Amen.
Uram, áldalak és magasztallak ezért az alkalomért. Köszönöm, hogy egybegyűjtett bennünket, és a Te ígédre figyeltet bennünket. Kérlek ezért az alkalomért, hogy a Te Szent Lelked szóljon a mi szívünkbe, és erősíts meg bennünket, hogy Te gyermekeid lehessünk, mindinkább közelebb kerüljünk Te hozzád, és újítsd meg bennünk a lelket, hogy valóban a Te utadon járjunk. Kérlek ezért a szolgálatért, hogy a Te Szent Lelked mindannyiunkat megérintsen, hogy ébredés és megtérés történjen a falunkba, országunkba, és mindaz mindenhol, ahol hirdetik a Te élő ígédet. Köszönöm, hogy Miklós a Te ígéd által szól, és megáldod az ő szolgálatát. Köszönjük ezt neked, és légy áldott azért, hogy a Te akaratod ez az alkalom, és hogy mindannyian itt lehetünk, akik vártunk erre. Légy áldott, hogy mindig velünk vagy, mikor kérünk, és mikor nehézségben vagyunk, és betegségben. Kérlek azért, hogy gyógyítsd a mi betegeinket, és mindannyian szívét, hogy te tőled várjuk a gyógyulást, az áldást, a békességet. Áld meg ezt az estét is, és a technikáért is imádkozom, hogy minden rendben legyen. Köszönöm, hogy meghallgatod a mi imádságainkat. Amen.
Amen. Drága testvérek, az igét olvasom. Királyok első könyve 16. fejezet 29. versétől. Akháb, Omri fia, Ászának, Júda királyának a 38. évébe lett Izrael királya. 22 évig volt Akháb, Omri fia, Izrael királya Samáriába. Akáb, Omri fia azt tette, amit rossznak lát az Úr, még inkább, mint valamennyi elődje. Nem csak folytatta Jeroboámnak, Nebát fiának a vétkeit, hanem feleségül vette Jézabelt, a Szidónia királyának, Edbaálnak a leányát, és a Baált kezdte tisztelni és imádni. Oltárt is épített a Baálnak, a Samáriába épített Baál templomba, készített Akháb Asera szobrot is, és még inkább bosszantotta tetteivel Akháb az urat, Izrael istenét, mint Izrael valamennyi királya ő előtte. Az ő idejébe építette újjá Jerikót a bételi hiél. Elsőszülött fián Abirámon vetette meg annak alapját, és legkisebb fián Szegúbon állítatta fel a kapuját, az Úr szava szerint, amelyet megmondott Józsué Nun fia által. A Gileádban lakó tisztbei Illés ezt mondta Akábnak: az élő Úrra, Izrael istenére mondom, akinek a szolgálatába állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, hanem csak az én szavamra. 18. fejezet 21. vers. Illés pedig odalépett az egész nép elé, és így szólt: meddig sántikáltok két felé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig Baál, akkor őt kövessétek. De a nép nem felelt egy szót sem. Meddig sántikáltok két felé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig a Baál, akkor őt kövessétek. Amen. Drága testvérek, minden időnek megvannak a maga korszellemei. Minden időnek megvoltak és meg is lesznek a maga korszellemei, a módik. Nabukadnecár a Dura mezején, a világ középpontján felépíti az aranyszobrot. És kiadja a parancsot, hogy amikor megszólal a zene, akkor mindenki boruljon le, és imádja az aranyszobrot. Önteltségében Nabukadnecár nem tudja azt, hogy az aranyszobor csak addig áll, ameddig ő él. Utána ledöntik, mint ahogy Leninnek és Stalinnak a szobrait is, összetörik, mint Ceausescu-nak és Rákosinak a képeit, és nem marad utána meg semmi. De testvérek, a világnak mindig megvan a maga korszelleme, és a világ mindig elvárja és követeli mindenkitől azt, hogy ezek előtt, a korszellemek előtt essen hasra, boruljon le, és imádja ezeket. És nézzétek meg, hogy a világ fiai gondolkodás nélkül megteszik. Van egy gyönyörű képem, amely a Dura mezejét mutatja be a Nabukadnecár függő kertjéből, a magasból, ahogy a mezőn felemeltetik az aranyszobor, milliók és milliók letérdelve imádják az aranyszobrot, viszont három ifjú állva marad. A magyarázat az, hogy nekik van Istenük, élő uruk. Megtehetnék ők is azt, hogy leborulnak, és azt mondják magukban, hogy jó, mi engedelmeskedünk, leborulunk az aranyszobor előtt, de a szívünkben az Urat, Izrael Istenét imádják, imádjuk. De ők ezt nem teszik meg. A három ifjú áll határozottan, magasba emelt tekintettel szembe a szoborral, szembe a diktátorral és szembe az egész világgal. Hárman. És testvérek, az a győzelem, amely legyőzi ezt a világot, az az ő hitük. Korszellemek mindig lesznek, módik jönnek és mennek, és ennek a világnak elvárása, ez a világ követeli, hogy te és az Isten népe essen hasra tőle. És hogyha ezt, testvérek, nem tesszük meg, ha ezt az Isten népe nem teszi meg, akkor jön a kifogás, hogy te béna vagy, te handicap vagy, te nem is vagy magyar, mert a nemzeti érdek azt követeli most, hogy áldozó halmokra menjünk, és ott bálványszobrok előtt álljunk, és hajlongjunk, és a napból várjuk a Szent Lelket, és imádjuk Babba Máriát. És testvérek, ha nem teszed, akkor jön a megbélyegzés, hogy te maradi vagy, te nem tudsz haladni a korral, fejlődés és tudomány ellenes vagy, nem tudsz be és elfogadni, kirekesztő vagy, fanatikus vagy. Drága testvérek, jönnek napok, amikor emberek reformációra emlékeznek, miközben gyermekeiket a mólóknak áldozzák. Felöltöztetik őket vámpíroknak, varázslóknak, boszorkányoknak, és a reformáció napján, október 31-én dicsőségesen megünneplik a sötétség uralmát, napját, Halloween-t. Jönnek napok, testvérek, és emberek úrasztalát terítenek, úrvacsorához járulnak, miközben otthon sütőtököt válnak ki, beléje lámpásokat meg gyertyákat helyeznek, hogy világítsanak, és kiteszik az ablakukba, a kerítésükre, mert jó kis buli, ciki, hogy megijesztenek valakit vele, nem tudván azt, hogy valamikor ezek a töklámpások mártíroknak a kivégzéséhez világítottak. Drága testvérek, jönnek napok, amikor emberek templomba mennek, és utána pedig ki fognak menni sírokhoz, a temetőbe, halottakkal beszélni, halottakkal kommunikálni. Drága testvér, ma este szeretném tőled nagyon komolyan megkérdezni, hogy akarsz-e egyenesen járni? Akarsz-e az Istennel egyenesen járni? Meddig sántikáltok még kétfele? Meddig sántikálsz kétfele? Az Úr is, az Isten is, és más is, a Baál is, a sötét is, a gonosz is. Drága testvérek, ma este úgy szolgálok közöttetek, mint akit elhagytak, eltávoztak, lemaradtak mellőlem nagyon sokan, mert azt mondták, nem kell olyan komolyan venni az Istent. Tehát, drága testvérek, az Isten halálosan komolyan vette a bűnt. Az Isten halálosan komolyan vette a golgotai keresztet. És az Isten halálosan komolyan vett téged és engem, amikor az ő egyszülött fiát, a drágát, az egyedülit elküldte megkeresni téged, elküldte meghalni értem a golgotai kereszten. Isten halálosan komolyan vett bennünket. Ezért vedd komolyan ezt az Istent. Azok, akik azt mondták nekem évekkel ezelőtt, hogy nem kell ilyen komolyan venni az Istent és az ő szavát, azok most ott vannak a világba szórakozva, elveszett állapotba, sokan tönkremenve. Mások pedig panaszkodnak, testvérek, a körülményekre, a környezetükre, hogy milyen istentelen világban élnek, hogy milyen nehéz a szolgálati helyükön, nem akarnak megtérni emberek, nem akarnak az igére hallgatni, Istent követni, panaszkodnak, hogy hova jutott az egyház. De testvérek, a kérdés az, hogy mi, az Istennek a népe, a hívők, ebben a környezetben, ami van, abban a világban, amiben élsz, hogyan viselkedsz? Hogyan élsz ebben a világban? Hogyan viszonyulsz ehhez a világhoz? Első este Icés István lelkipásztor testvérem arról beszélt, hogy az új embert Isten valóságos igazságban és szentségben teremtette. És ahogy hallgattam István bátyám ige hirdetését, az volt bennem, hogy akkor éljen is úgy Isten népe. A valóságos igazságban és szentségben teremtetett az új ember, akkor éljen valóságos igazságban és szentségben. Ahogy Pál apostol mondja a Galatákhoz írt levélbe, hogy akik a lélek szerint élnek, azok éljenek a lélek szerint. Vagyis, hogy jobban értsük, testvéreim, akik a lelket vették, azok járjanak is az Isten lelke szerint. És olyan szomorú volt hallani első este, testvérek, azt, hogy a keresztjének, és talán István bátyám ezt a kifejezést használta, beolvadtak rossz értelembe, belevegyültek a világba, és a világ dolgaiba, holott az ő Istenük világosan elmondta nekik azt, hogy egy harcos sem elegyedik bele a világ dolgaiba, hogy tessék annak, aki őt harcossá avatta. és sorolta azokat a dolgokat, bűnöket, amelyek mélytejként pusztítják a kereszténységet, az egyházat, az okkultizmustól a keleti misztikáig, a sátánizmustól a liberalizmusig, a rockzenétől a bálványimádásig. A tegnap este Vég Tamás lelkipásztor testvérem arról szolgált, hogy ne igazodjatok a világhoz. Vagy ahogy Károli Gáspár olyan szépen fordítja, ne szabjátok magatokat ez a világhoz. Ne idomuljatok, ne alkalmazkodjatok, ne pászítsátok oda magatokat a világhoz, ne irigyeljétek a világot, a világ fiait, ne akarjatok olyanná lenni és olyanná válni, mint a világnak a fiai. Ne kövessétek a módikat, és nem annak van itt az ideje, testvérek, hogy gentlemeneskedjünk a világgal, hogy legyen jó. Testvérek, a zilai katonaságnál nekünk a tisztek kiadták a parancsot, alap Kovács Antal, hozzáigazodjatok. És karnyújtásnyira az egész ezred Kovács Antalhoz kellett igazodjon, mert parancsba volt adva, hogy ő az alap. A kérdés ma este testvér feléd, az Isten kérdése az, hogy neked kicsoda az alap. Neked ki az alap? Van egy szép énekünk, amely így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Testvérek, az egyháznak nem Mária a fundamentuma. Az egyháznak nem a pápa a fundamentuma. Az egyháznak nem Szent Péter a fundamentuma. Hamis ige magyarázat az, hogy Jézus azt mondta Cezárea Filippiben Péternek, hogy rá fogja felépíteni az anyaszentegyházat. Jaj, lenne annak az anyaszentegyháznak, amely emberre épül. Jézus ott azt mondta Péternek, hogy Péter, arra a hitvallásra, amit kimondtál, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia, erre építem fel az anyaszentegyházamat. Mert testvérek, erre, hogy te vagy a Krisztus, az Istennek a fia, erre lehet örökkévaló egyházat építeni, amely meg fog maradni. Az egyháznak ő a fundamentuma, testvérek, és ördögtől van a nemzetünkbe minden olyan elvárás, minden olyan út, parancs, amely idegen istenekhez, másokhoz, bálványokhoz, és nem az Úrhoz hívja a nemzetünket. Testvéreim, hiszem, és ma este itt kimerem mondani, hogy a Szentírásban, a Jelenések könyvében a fenevadon megjelenő nagy parázna, az a világgal lepaktáló, a világgal kiegyező és megalkuvó egyháznak a képe. És erről a nagy paráznáról két dolgot mond el a Szentírás. Az első az, hogy megvan részegedve a szenteknek a vérétől. Attól a pillanattól kezdve, hogy történelmivé vált, hogy kiegyezett a világgal, Niceától kezdve, a szatmárnémeti zsinaton keresztül még 100 év se telt el a reformációtól, már azon töprengnek, tárgyalnak, morfondíroznak, hogy az egyházból hogy lehetne a kegyeseket kiszűrni, eltapotni, az ébredési mozgalmakat megszüntetni, és drága testvérek, az utóbbi időben tucat számra kerültek kezembe olyan könyvek, amelyben komoly hívő református lelkészek, akik börtönt és bilincseket, üldöztetést, hátratételt szenvedtek az egyházuk részéről és az akkori államhatalom részéről, leírják, hogy hogyan örültek, tapsoltak titokba az akkori egyházi megalkuvó vezetők azon, hogy nem mi kell elrendezzük az egyházunkban lévő hívő népét az Istennek, elvégzik a piszkos munkát a kommunisták. És drága testvérek, a másik, amit ír a Szentírás a nagy paráznáról, az, hogy a fenevad, amelyiken ül, nem csak, hogy levetkőzteti majd pőrére, hanem a húst is lerágja róla. A fenevad, amikor ráerőlteti erre a világra a bélyegét, és azt felveszik emberek, nem figyelték meg sokan, hogy be van írva, hogy befertőzik majd a 666 a fenevad bélyege. Hogy megbetegednek majd bele. És drága testvérek, a Szentírás írja, hogy a paráznát először a világ a fenevad felöltözteti, kicicomázza, hogy aztán majd teljesen pőrére vetkőztesse. Azok a nyugati lelkészek, akik testvérek olyan jó anyagi helyzetben éltek 20 évvel ezelőtt, olyan önzetlenül küldték a segítséget nekünk, kelet-európai lelkipásztoroknak, és most teljesen lelki, szellemi, erkölcsi válságban vannak. Olyanok lettek, mint Laodicea, meggazdagodtak, azt mondják, nincs szükségünk semmire, még Istenre se, és nem tudják, hogy nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a vak, a mezítelen és a szegény. Most láttam, hogy Londonnak egyik nagy központi temploma, ahova rendszeresen mindössze egy vasárnap 6 ember jár istentiszteletre, egyszer telik meg évente zsúfolásig. Testvérek, ne gondoljátok, hogy karácsonykor, tévedtek. Akkor telik meg, amikor ebbe a templomba állat bemutatót, felvonulást szerveznek. Elől mennek a tevék, utána a kecskék, a pincsi kutyák, elegészen a teknős békáik, utána felöltözött templomszolgák lapáttal, és a kecskebogyót meg a kutyaguanót lapátokba szépen lapátolják fel, hogy ne legyen rendetlenség a templomba, és testvérek, zsúfolásig megtelik a templom. Csak máskor üresek mindenhol a padok. És testvérek, az még nem is lenne olyan annyira nagyon fájdalmas, amit István bátyám mondott első este, hogy nyugaton közel 1000 templomot adtak el, több mint 1000 templomot adtak el és bontottak le, hanem a fájdalmas testvérek az, hogy mire adták el. A legtöbb templomból vendéglő lett, borozó lett, rulett, kaszinó lett, pókerszalonok lettek, mert testvérek, a gonosznak egyetlen egy célja van, bejutni a szentek szentjébe, elfoglalni a szentek szentjét, elfoglalni azt a helyet az Isten templomába, ami egyedül az Istent illeti meg, és elfoglalni a te szívedbe is azt a helyet, amelyet egyedül az Istennek a szentsége, szent lelke és jelenléte illet meg. Ezért mondja Isten az ő népének, hogy ne sántikáljatok kétfele. Mert Izraelnek mindig ez volt a problémája, és ez okozta a bukását, hogy hol nyugatra Egyiptom fele nézett, hol keletre Asszíria felé kacsintott. És ez magyarra lefordítva, testvérek, azt jelenti, hogy hol a nyugati tartalom nélküli liberalizmus, az, ami jó táptalaja a Kárpát-medencének, hol pedig a keleti kultúra és a vele jövő misztika. Sötét, okult háttérrel. Isten azt mondja, ne sántikáljatok kétfele. Meddig sántikáltok kétfele? Testvérek, sántikálni azt tud, aki járni tud. A meg nem tért, újjá nem született ember, az béna. Az nem tud sántikálni. Az Isten a hívőknek mondja azt, hogy ne sántikáljanak kétfele. Az Istent nem Amálek, Moab, Ammon érdekli, hanem Istent Izraelnek, a hívő népnek az állapota érdekli. És az, hogy sántikál, az ige beszél egy olyan emberről, akit a különböző tetszetős tanításoknak a szele ide-oda fúj. És azt mondja Isten igéje, ilyen a minden útjába állhatatlan ember. Minden útjába állhatatlan ember. Nem elettél azzá. És csodálkozol azon, hogy a környezetedbe, körülötted nem tér meg senki. Nincs ébredés. Nincsenek újjászületések. Testvérek, azért nincsen, mert Isten arról beszél, hogy az Isten hívő népe milyen állapotban van. Meddig sántikálsz kétfele? Igen, Akábnak a világa egy sötét világ volt. Isten azt mondja, hogy gonoszul cselekedett Akáb, mint valamennyi őse. Mert nem csak folytatta Jeroboám bálványimádatát, ez a vallásosságnak a démona, testvérek, a hamis hitnek a képviselete, de tetőzte ezt azzal, hogy Jeroboámnak a hamis bálványai mellett baálokat és aserákat kezdett tisztelni. És ehhez, testvérek, nagyon jó partnert kapott feleségébe, Jézabelbe, a szidoni királynak a lányába. Amikor Isten Szidonról beszél, a Szentírásban Szidonnak a bukásáról, akkor mindig összefüggésbe hozza a világi gazdagsággal, mindig összefüggésbe hozza a világi hatalommal, és a Szidon a szentség ellenes világnak a képviselője. Amikor Isten Szidon bukásáról beszél, akkor mindig azt mondja, hogy Szidonnak, ha bukik, két dolgot kell megtanulnia. Első, én az Úr vagyok az Isten, én vagyok az Isten az Úr, mondja az Úr, és a másik dolog, Szidonnak azt kell megtanulnia, hogy én az Úr szent vagyok. És testvérek, amikor ez megrendül, amikor nincsen szentség, akkor megrendül a jog, Nábótot kivégzik azért, mert egy szép kis szőlője van a király kertje mellett, a király meg akarná tőle vásárolni, de ő nem adja ezért, meg kell halnia. Aztán folytatódik Isten híveinek
Miklós testvérem, a mikrofonnémítást kérem, vegye ki.
Igen. Tehát folytatódik ez Isten híveinek a megölésével. Obad Jéhu, egy kormányközeli hivatalnok 100 prófétát rejteget, etet és itat barlangba, és testvérek, tetőződik ez Illés üldözésével. Ő az egyedüli, aki Akhábnak a szemébe meri mondani a bűneit. Elfogatási és kiadatási parancs van ellene, és ki van adva, hogy bárki befogadja, az a fejével fizet. Az Isten válasza erre az, hogy se szó, se felelet, se első, se harmat. Nincs, testvérek, áldás, ezt jelenti az eső, a legnagyobb áldást, a harmat, a legkisebb áldást. Nincs meghallgatás, és nincs kijelentés. Testvérek, annyira megdöbbentő az, hogy a koronavírus járvánnyal kapcsolatosan időnként virológusok jelennek meg a népünk előtt a médiába, szakemberek, és elmondják ilyen-olyan véleményüket, hogy most ez van, és hogy most ezt kell csinálni. Én a 2 év alatt egyetlen egy teológust sem láttam, hogy kiállna a nemzet elé, és azt mondaná, kijelentésem van Istentől. Ezt kaptam. Most ez van, ezt kell csinálni, így kell haladni. És testvérek, ott van a népünk, ott van egy csomó ember, és a szívében ez a kérdés van, hogy ez, amiben vagyunk, ez az Istentől van, vagy az ördögtől van. Ha az ördögtől van, akkor hogy kellene ellene harcolni? Mi a haditechnika? Ha pedig az Istentől van, akkor nézzük már meg, hogy miért történik mindez velünk. Hogy mi az, ami miatt van mindez. Drága testvérek, ebben a világban, amely olyan, amilyen, a kérdés az, hogy hogyan él, mit tesz az Istennek a népe. És nézzétek meg, hogy Izrael nem lett teljesen hűtlen ahhoz az Istenhez, aki kihozta őket Egyiptom földjéről, a szolgálat házából, csak emellett az Isten mellett idegen isteneket is elkezdett imádni. Baálokat, aserákat. Azzal az Istennel való kapcsolata és szövetsége, aki a törvénybe, a 10 parancsolatba elmondja, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, aki kiszabadítottalak téged, ezért ne legyen idegen Istened én rajtam kívül. Azzal az Istennel szembe, aki azt mondja az ő igéjében, hogy 2 asztal van, és ti nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördögök asztalának is. Azzal az Istennel szemben, aki világosan elmondja, hogy 2 pohár van, és te nem ihatsz az ördög poharából is, meg az Úr poharából is. És azt az Istent, aki elmondja azt, hogy nem lehet 2 úrnak szolgálni. Mert vagy az egyiket szereted, és a másikat megveted, vagy az egyiket gyűlölöd, és a másikhoz pedig tartasz. Izrael annak az Istennek, aki azt mondja, hogy vagy én vagyok, vagy más. Izrael azt mondja, hogy is. Úgy hiszek, és úgy élek, ahogy én tartom és én gondolom jónak. És testvérek, ennek az eredménye egyik felől az, hogy a Kármelen az Úrnak az oltára lerombolva, a kövek szétszórva, Egy profétája van, azt is üldözik, Izrael megháborítójának, szektásnak nevezik, azért, mert Izraelnek minden ereje, ideje, pénze, fiatalsága, energiája, szépsége a Baál oltároknál folyik el. A másik oldalon Jézabel asztaláról kormánypénzen vígan él 400 plusz 450, 850 hamis proféta. A názáreti zsinagógában kiveri a biztosítékot, amikor Jézus az első bemutatkozó szolgálata során a 20%-os kisebbségben élő názáreti zsidóságnak két arabot állít példaként elébük. Az egyik egy szír terrorista, Naamán, aki Izraelbe utazik azért, mert ő meg akar gyógyulni a leprából, és meg is gyógyul. A másik pedig egy sareptai özvegyasszony, aki befogadta Illést az üldözés idején a házába a szükség és az éhség ellenére. És ott a názáreti zsinagógában mindenki tudta azt, hogy mire utal Jézus. Hogy akkor, amikor a Illést a saját fajtája, a saját vére, a saját népe nem fogadja be, és nincs közöttük egy özvegyasszony, aki megosztotta volna az otthonát Illéssel, akkor Isten egy arabhoz. Isten egy arab asszonyhoz küldi. Ez, testvérek, pontosan olyan kontraszt, mint amikor Bódis Miklós arról szokott beszélni, hogy amikor 20 évvel ezelőtt, 6 éven keresztül egyetlen egy református magyar gyülekezet se mert meghívni, szolgálni, evangélizálni a hitem miatt, fekete gyarmatot kivéve, akkor Isten nekem megnyitott, kinyitott 6 év után egy nagy kaput a románok közé. És engem a magyar református lelkészt elhívott, hogy a románoknak az evangélistája legyek. És testvérek, látni kellett volna, ahol nem azt mondom, hogy Dél-Erdélybe, hanem Dél-Romániába, ezrek, tömegek, tízezrek gyűlnek össze imaházakba, kultúrházakba, tereken, kertekbe, stadionokba, különböző helyeken, és minden egyes mondatra százak, ezrek zúgják rá azt, hogy ámin, amen. Testvérek, Isten szerint van ugyan Izraelbe 7000 hívő, akik nem hajtották meg a térdüket, és nem csókolták meg a Baalt, de sokat mondó az, hogy erről a 7000-ről Illés nem tud semmit. Az én kérdésem az, hogy hol vannak, hol voltak. És a magyarázat talán ott rejlik, hogy megbújva, félelem között, elrejtőzve. Vannak testvérek, akik fellépnek az umra, aztán lelépnek. Nincsenek sehol. Hiába keresed őket, nincsenek sehol, sem a harcba, sem a szolgálatba. Nem tudom, hogy reformáció ünnepe jön, sokan úrasztalához fogunk járulni, és csak remélni tudom, hogy ne talántán valamelyik magyar TV csatorna újra közvetítésre tűzi majd, az is lehet, hogy jó késő este, hogy minél kevesebben láthassák a Luther című filmet. Van ebben a filmben, testvéreim, egy meglendítő jelenet. Nézzétek meg! Luther Márton, a reformátor, megjelenik a Worpsi birodalmi gyűlésen, és megvédi a tanait a Szentírásnak a fényében. A birodalmi gyűlés után kiátkozzák, és első Frigyes, választó fejedelem, Bölcs Frigyes elrejti őt a Warburgi várba, ahol Luther lefordítja német nyelvre az új szövetséget. És következik az Augsburgi birodalmi gyűlés, ahol el kellene fogadtatni 5. Károly istentelen császárral a zágostai hitvallást. És 5. Károlyék már várják Luthert, készülnek, készítik a mágiát a számára, és mindenki tudja, hogyha Luther oda fogja dugni az órát, a barátai is, az ellensége is meg vannak győződve, akkor neki annyi. És mennek Lutherhez, és mondják neki, hogy na, menjél akkor, és mondjad, és Luther azt mondja bölcsen, hogy bocsi fiúk, én már voltam. Most rajtatok a sor. Most ti következtek, és Korburgba marad, és megrendítő az, ahogy az Augsburgi birodalmi gyűlésen 5. Károly elé oda járulnak Ferenc lüneburgi herceg, Brandenburgi György, őrgróf, János Szász választófejedelem, első Fülöp hesseni gróf, első Ernő herceg, János Frigyes, Szász herceg és Tübingen fejedelemségek, választófejedelemségeknek a képviselője letérdelnek elébe, és elmondják neki, hogy király, mi engedelmesek vagyunk a világi hatalomnak, mi hallgatunk rád, de ha a fejünket veszed, mi ebből akkor sem engedünk. Mi nem tudunk ebből engedni. És a császár nyögvenyelősen, de látja azt, hogy ezekkel bármit csinálhatok, fejüket vehetem, de ezek nem fognak tágítani, és engednie kell. Drága testvérek, egy sötét kor volt az illés kora, és azt mondja Isten igéje, hogy ebben az időben építette fel a bételi hiél Jerikót. Azt a Jerikót, amely akadályként ott állt Isten népe előtt, amikor átkeltek a Jordánon, nem tudtak tovább haladni, mert bármikor hátba támadhatóak lettek volna, ezért valamit kellett kezdeni Jerikó 20 méter vastag falaival, be kellett venni, és Isten, mivel azt mondta, hogy Jerikónak a falai emberkéz érintése nélkül fognak leomlani, ezért mindent, amit Jerikóba van, azt az Istennek kell áldozni, abból nem lehet elvenni semmit, és Isten világosan megparancsolta, hogy soha senki többet Jerikó falát fel ne építse, mert hogyha ezt megteszi, akkor az elsőszülött gyermekének az élete árán rakja fel a falakat, és az ajtózárakat pedig a kisebbik gyermeke élete árán fogja felrakni. Testvérek, bételi hiél ezt tudta. Ugyanis, testvérek, Bétel azt jelenti, hogy az Isten háza. vagyis lefordítva magyarra, a neve így hangzik, hogy az Isten házából való hiél. Ő tudta, nem tudatlanságból építette fel Jerikót. Testvérek, ő ismerte a Szentírást, ismerte az Istennek az igéjét, de azt mondta magába, és azt tartotta, hogy vagyok én már olyan profi hívő, hogy én felülírhatom az Istennek a szavát. Mindegy, hogy mit mond az Isten, vagyok én olyan profi hívő, hogy nyugodtan megcsinálhatom, nem lesz semmi következménye. Drága testvérek, egyszer egy lelkészi konferencián vettem részt, és nagyon keserű szívvel jöttem haza arról a konferenciáról, ugyanis minden építő hozzászólásom után jött az azonnali félbeszakítás, okoskodás, kekeckedés, és a legfájdalmasabb az volt, hogy az Isten igéjét az Isten igéjével és a hitvallásokkal cáfolták meg. Testvérek, meg lehet magyarázni a Szentírásból az alkoholizmust is, hiszen meg van írva az Ószövetségben, hogy adjatok bort, részegítő italt az elveszendőnek, és alkoholt a szomorú szívűnek, hogy vidámodjon a szíve. Meg van írva, és Pál apostol azt mondja Timóteusnak, hogy nem mindig vizet igyon, éljen egy kevés borral, gyengélkedésére és a gyomrára való tekintette. Meg lehet magyarázni. Meg lehet magyarázni, testvérek, a színből való szolgálatot. Ott van az igében, Filippi beliekhez írt levélben, amikor Pál azt mondja, hogy akár szívből, akár színből, örülök, hogy Krisztus prédikáltatik, csak nem olvassuk tovább az igét, hogy Pál tovább azt mondja, hogy de ezek azok, akik megkeserítik az én fogságomnak a napjait. És testvérek, ahogy ott ültem, az volt bennem, hogy van itt pszichológia, van itt teológia, van itt tudomány, csak engedelmesség nincs, és ehhez a Szentléleknek semmi köze, ami itt zajlik. És Isten világosan elmondta nekem, egy nap után elhallgattam, meg is kérdezték, hogy miért nem szólok. Isten azt mondta, ne szórjátok gyöngyeiteket a disznók elé, és ne dobjátok kincseiteket az ebek elé, hogy meg ne tapossák azt, és rátok ne roncsanak. És hazafele jövet, bementem egy drága hívő lelkipásztor testvéremhez, és ahogy a Veles a feleségével a hintán beszélgetünk ezekről, odaszalad a település hívő polgármestere, a szomszéd falu lelkipásztora, és mondom nekik, hogy hogyan jártam, és mondom, hogy annyira fájdalmas, hogy nem értik. És rám néz a szomszéd lelkipásztor, és azt mondja, Miklós, tudod, mitől félek? Hogy nagyon is értik. Hogy nagyon is tudják, de nem akarják. És drága testvérek, az engedetlenség az nagyobb vétek, mint a varázslás bűne, mint a bálványimádás bűne. És Jerikó testvérek nem máról hónapra épült fel. Nem hirtelen felindulásból elkövetett bűn volt az, amit a bételi hiél megcsinált, hogy ja Istenem, hát ki, hirtelen kijött a számon, sajnálom. hanem drága testvérek, előre megfontolt kettős gyermekgyilkosság volt, amit csinált. Miért? Mert nem hitte azt, hogy Isten, amit mond, komolyan veszi. Nem hitte azt, hogy amit Isten mond, komolyan veszi. Ki ma a bételi hiél? Nagyon sokszor testvérek, amikor evangélizálni megyek, jönnek hozzám kis helyes fiatalok, és mondják, hogy Miklós tiszteletes, megismertem egy jóképű srácot. Van egy nagyon szép kislány, elvenném feleségül, de az a gond, hogy én hívő vagyok, ő pedig nem. Mit tetszik ajánlani? És mondom azt, amit az Isten mond. Ne legyetek hitetlenekkel fele másikába. De hát még megtérhet. Én még megtéríthetem. Nem? És mondom, nem. Hogy nem? Honnan tetszik tudni? Mondom, a Szentírásból tudom, az Isten szavából. Ha az Isten azt mondaná, hogy erre lehetne lehetőség, akkor azt mondta, nem azt mondta volna, hogy ne legyetek, hanem azt mondta volna, hogy jó, próbáljátok meg, hát ha menni fog. De Isten azt mondta, hogy nem fog menni, ez principium. És elmondom azt a példát, hogy van egy asztal, és ott van két fiatal, és az egyik feláll az asztalra, és a másik lent marad, összefogózkodnak, és az asztalon lévő fiatal húzni akarja fel maga mellé a másikat, a másik pedig az asztal mellett le akarja húzni az asztalról, és kérdezem tőlük, melyiknek fog sikerülni. És látom a szemükbe, az arcukon, hogy tudják a választ. Ha a lenti gyengébb is, akkor is sokkal könnyebben fog menni neki, hogy lehúzza az asztalon lévőt, mint hogy az felhúzza maga mellé azt, aki máskülönben nem akar felmenni az asztalra. A határ mellett, drága testvérek, beszélni szeretnék nektek a hívők kölcsöneiről, meg a hiteleiről. Isten igéje azt mondja, hogy a hívők nem kérnek kölcsön, ők kölcsön adnak. És úgy adj kölcsön, mondja Isten, hogy nem hogy kamatot ne várj, hanem úgy adj kölcsön, hogy lehet, hogy soha nem kapod vissza. Sok testvéri kapcsolat romlott meg a kölcsönök miatt. Az Isten hívő népe akkor kér kölcsön, amikor nagyobbat akar nyújtózkodni, mint amennyire a takarója ér. Itt Erdélyben a magyar határ mellett van egy vállalkozó testvérem, aki nagyon jól gazdálkodik, mezőgazdasági vállalkozása van, és mindegyik alkalommal, amikor hitmélyítő volt, azzal dicsekedett, hogy a traktorba meg az arató gépbe ő Bódis Miklós evangelizációkat hallgat. Olyanokat, ahol én világosan beszélek ezekről a dolgokról, és drága testvérek, jött életébe a kísértés, egy nagyon kedvező kölcsön, egy ajánlat, egy vissza nem fizetendő támogatás belement, és a könyvelő nője mindössze 7 napot nézett el. Ennek a hibájából vissza kellett fizetni a teljes összeget, de már nem volt miből, mert befektette. És amikor találkoztunk, akkor teljesen ki volt készülve, haragudott Istenre, haragudott magára, haragudott mindenkire, és megkérdeztem tőle, hogy testvér, mondd csak, tudsz nyugodtan aludni? Este le tudod hajtani a fejedet úgy a párnára, hogy hálát adja az Istennek az áldásért? És mondja, hogy nem. Reggel a feleségeddel kávé mellett tudsz nyugodtan tervezni, beszélni, imádkozni, Isten segítségét kérni? Nem. mondom, akkor eladod a gépeket, meg még eladsz az őseidtől örökölt földjeidből egy pár hektárt, s akarod, hogy békességed legyen, kifizeted és megtanulod a leckét. Drága testvérek, azon a napon, amikor a szeptemberi evangelizáció volt, és szolgáltam, azon a napon Romániában itt járt az Európai Unió elnöknője. És alig, hogy a parlamentből délbe kitette a lábát és hazautazott, a román parlament egyhangulag leszavazta azt a törvényt, amit együttélési törvénynek, az együttélés legalizálásának volt a célja, és leszavazták ezt a törvényt, alig, hogy az elnöknő elhagyta az országot. És az egyik magyar nemzeti újság erről eléggé ironikusan és cinikusan ír, hogy bezzeg, ha arra kerül sor, hogy a románokat számon kérjék ezért, majd meg lesz a válaszuk, mert hivatkoztak az ősi Romániára, a vallásosságra, hogy hogyan lehet ezt megengedni. És ez a nemzet, ez az ország megint ki fogja magyarázni magát, mint ahogy annyiszor, bezzeg nem úgy, mint Magyarország, és akkor most jön az indoklás, pedig mi már rég jóvá hagytuk az együttélési törvényt. Drága testvérek, nem tudom, hogyha értjük. De az van, amit az este Tamás bácsi mondott, hogy megyek szolgálni, aztán bemutatnak kedves nőtestvért, aki készül a misszióba, miközben a második válláson van túl, és a harmadikkal együttélési kapcsolatban van. Testvérek, úgy gondoljátok, hogy ezt Isten nem veszi komolyan? Ezt Isten nem veszi komolyan? Azt hiszitek, hogy Isten áldást fog adni valamikor a két fele való sántikáló életre? A bűnbánatot nem tartó, őhozzá meg nem térő életre, és a minden útjába állhatatlan embert használni fogja valamire? Tévedtek. Drága testvérek, Izrael kétfele sántiká. Életemnek egyik legmeghatározóbb napja volt, amikor Hátszegre érkezett egy román igehirdető Aradról, és a bizonság tételébe beszélt a gyerekkoráról, ifjúkoráról, hogy hívő családba született, komoly, megtért, újjászületett hívő szülei voltak, és őt igyekezték úgy is nevelni, de ő a világot választotta. És fiatalként a haverokkal, a barátokkal, a csajokkal ugye ment bulizni, múlatni, de azt mondja, hogy valahányszor leültem egy asztalhoz velük inni, vagy cigizni, vagy szórakozni, mindig volt közöttük egy, aki figyelmeztetett engem a világból arra, te mit keresel itt? Te nem közénk való vagy. Te hívő vagy. És azt mondja, én nem voltam otthon a világba, mert engem hívőnek tartottak. Aztán elmentem a gyülekezetbe, ott meg érezték, hogy a bennem lévő lélek nem azonos az ő bennük lévő lélekkel, a lélek nem tett bizonságot arról mindkettőnkben, hogy Isten gyermekei vagyunk, mindketten tudtuk, én is és ők is, hogy nem az vagyok, ezért nem fogadtak be maguk közé. És ez a lelkész könnyes szemmel beszélt a fiatalságáról, és azt mondja, hogy testvérek, tudjátok, hogy milyen? hogy ne lenni otthon se itt, se ott. Ne lenni otthon se a világba, és ne lenni otthon se az Isten népe között. Ezért beszél Jakab apostol a két lelkűekről. A két lelkűekről. És a leghosszabb zsoltár, a 119. zsoltár, 113. versében Isten azt mondja, hogy gyűlölöm a kétszínűséget. A kétszínűség, testvérek, az, hogy a világban is, az Isten népe között is. Hova tartozom? És egy kicsivel tovább a 119. zsoltár 158. versében azt mondja Isten, láttam a hűtleneket, és megundorodtam. A hűtlenek, testvérek, azok, akik elhagyták az Istent, és odafordultak a tisztátalanságokhoz, testüket paráznaságra adták, akik mindenféle idegen Istent, az alkoholizmustól a drogig, az okkultizmustól a rockzenéig, bevettek úgy, ahogy néhai Cseri Kálmán bácsi mondta, hogy mindent megesz ez a magyar nemzet, csak ne legyen benne a Bibliában. Mindent elhiszünk, csak ne legyen benne a Bibliában. Benne van a Bibliában? Igen, akkor nem hiszem. Drága testvérek, Kolozsváron egyszer egy nagyszabású szabadtéri evangelizáció volt, és ezen az evangelizáción az evangélista arról beszélt, hogy amikor Amerikába felszabadultak a rabszolgák, néhány hónapra rá Bob, a néger rabszolga utazik a vonaton, le száll róla, és látja, hogy a másik vagomból a régi rabszolgatartó gazdája nagy málhákkal, bőröndökkel száll le, meglátja Bobot, rákiált, Bob, gyere ide, és vidd a málhát. Bob alázatosan, mint régen, oda megy, felveszi, cipeli, és egyszer hozzámegy egy néger társas, odasugja, Bob, nem kell a régi gazdád málháit cipelned többet, szabad vagy. Másnap az evangelizáción résztvevő két munkatárs, férfi elmennek a munkahelyre, s ott szivarszünetben a világ fiai röhécselnek, undorító vicceket mondanak, és ez a testvér odahajolva, ő is ilyen kényszeredetten mosolyog, hallgatja, és egyszer oda megy a kollégája hozzá, és odasugja a fülébe. Bob, nem kell a régi gazdát málháját cipelned többet, szabad vagy. És ezt tökéletesen értette. Tökéletesen értette, hogy mit akar mondani a társa. Tamás bátyám arról beszélt, hogy a hívőknek a megtérése után uralomváltás történik, nem kell cipelned a régi terheket, és szemléletváltás. És végül, testvérek, néhány szóban hadd beszéljek Illésről, a prófétáról. Isten azt mondja, kerestem egy embert, aki odálljon a résre, a népért. Isten nem azt mondja, hogy 10-et, 20-at, hanem azt mondja, hogy kerestem egy embert, aki odálljon a résre. Amikor második János Pál pápát temették, másnap Hátszegen is temetés volt. És ahogy megyünk a városon keresztül ki a temetőbe, a halott, a koporsót kísérjük, a menet élén haladtam is, a tömegből kiugrik egy magyar katolikus, látásból ismertem, és az úton elkezdett provokálni. Tiszteltes úr, mit szól a tegnapi temetéshez? Látta? Mondom, láttam. És mi a véleménye róla? Mondom az, hogy büszke vagyok, hogy református vagyok. Rám néz és azt mondja, hogy hogy. Mondom, látta azt a nagy tömeget? Igen, válaszolja. Azt a sok piros ruhába öltözött bíboros látta? Igen, mondja. És ott a többieket, Tony Blairt, meg Angela Merkelt, meg az ország vezetőit látta? Igen. Na mondom, gondoljon arra, hogy ezzel a hatalommal szembe, évszázadokkal ezelőtt egyetlen egy ember szembe mert menni. És az Isten mellé állott, igazolta őt. De hát csak nem bolond, mint aki ott van. Mondom, én tudok egy olyan evangelizációt, amit 850-en lájkoltak lefele királyostól, királynőstől, és egyetlen egy lájkolt így testvérek, az Isten jól van illés, jól csinálod. Drága testvérek, a megújulásnak az útja egy-egy mondatban. A Kármelen illés odáll a nép elé, és ezt kérdezi, meddig sántikáltok kétfele? Ha az Úr az Isten, akkor kövessétek őt, ha pedig Baál, akkor őt kövessétek. És Illés felajánl két bikát. Azt mondja, áldozzunk ti a ti oltárotokon, én pedig az Isten oltárán. És azt mondja Illés, válasszatok ti először. Az irgalmasság, testvérek, dicsekszik a joggal szembe. És tanuljátok meg azt, hogy Rebeka méhétől kezdve mindig a nagyobb szolgál a kisebbnek. A Baál proféták a nagyobbikát választották ki nyilván. Aztán testvérek kisajátították a napnak a 95%-át. Illés az estéli áldozat idején kerül oda, hogy az áldozatot bemutassa. Miért engedte ezt meg Illés? Miért hagyta, miért ülte? Azért testvérek, mert le kell járassák magukat a Baál papok. Pál a hajóba, a viharba csak akkor tud szólni, amikor 14 nap után minden remény elveszik. Addig nem hallgattak rá. Illésre sem. Aztán az estéli áldozás idején odalépett, mert megvan testvérek az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a szólásnak, prédikátor 3 hét. Tanulj meg bátran szólni akkor, amikor szólni kell, de tanulj meg hallgatni akkor, amikor hallgatni kell, és készen légy mindenkinek megfelelni a benned lévő reménységről, ha azt kérik tőled. Illés odalép, és azt mondja, jöjjetek én hozzám. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik csalódtatok, akiket kifosztott a Baál. Jöjjetek én hozzám, azt mondja Jézus, mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én nyugodalmat adok nektek. És oda megy a nép, Illés megépíti az oltárt, és megint annyira csodálkozok, hogy senki nem segít neki. Senki nem mondja azt, hogy Illés, megfogom a kőnek a másik felét, nehogy sérvet kapj. De Illés megépíti az oltárt, mert addig nincs mire alászálljon a tűz. És testvérek, erre nem akarok kitérni, én a következő blokkban, novemberben szolgálok majd erről, amiért Jézus vértízadva imádkozott a Gecsemáni kertbe az Isten hívő népének az egységéről. És testvérek, amíg nincs egyberakva az oltár, addig nincs mire alászálljon a tűz. Aztán, amikor kész az oltár, akkor Illés rárakja a fát, fordítom magyarra. A keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözültünk, akik megtartatunk, azoknak az Isten ereje. Drága lelki pásztor testvéreim, akik halljátok ezt a ma esti szolgálatot, tudom azt, hogy a gyülekezetbe, elkezdve az óvodától a gimnáziumig, sokan mindent megcsináltatok. A parókia javításától a cigányok szociális támogatásáig, meg felfejlesztéseig mindent elvállaltatok. Fiatalokat fürdőre viszitek, meg az imaterembe csocsót, meg mocsót rendeztek be neki, és aztán csodálkoztok, hogy 3 év múlva nincsenek sehol. Tudjátok, hogy miért? Mert megfeledkeztünk a keresztről való beszédről. És azok, akik ma este hívőként hallgatják itt Isten igéjét, és a nagyvilágban az Isten hívő népe mind arról tesz bizonságot, hogy ők egyféleképpen üdvözültek, valaki beszélt nekik a kereszt titkáról, annak csodájáról. Mi a célod, hogy a templomba sokan legyenek, vagy az a célod, hogy emberek üdvözüljenek, menjenek be az Istennek az országába? Térj vissza a keresztről való beszédhez, mert az az Istennek az ereje, és ez bízta ránk az Isten, aztán a többit is, amihez Isten erőt és egészséget ad, végezzük. De ez a fontos, a prioritás, és aztán Illés ráteszi a fára az áldozatot. Testvérek, az Isten oda tette a fára a szívét, az áldozatát. Tette is oda a szívedet a fára, az áldozatra. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és azt az életet, amelyet hitben élem, az Isten fiába való hitben élem, aki szeretett engem. Testvérek, a 2000 forintok a persejbe tűzgyújtónak nem jók. Tüzet gyújtani nem lehet vele. Tedd oda az áldozatot, magadat, az egész életedet, a szívedet az oltára. Aztán testvérek, jön a 12 veder víz, leönti Illés az áldozatot. Bunyáni János zarándok útja könyvébe van egy gyönyörű szép kép, a keresztény halad az útján, és egy merőleges fal végébe látja, hogy ég egy tűz, a Szentlélek tüze, és látja, hogy egyik felől az ördög önti rá a vizet, és mégis ég a tűz. És megszólal és kérdezi evangélistától, hogy mi a titka ennek. Evangélista azt mondja, hogy tekints a fal másik oldalára is, ott áll Jézus, és a Szentléleknek az olaját önti a tűzre, és az ördög nem tudja kioltani a tüzet. És végül Illés letérdel és imádkozik, és az imádsága a következőkből áll. Uram Isten, mindent úgy cselekedtem, ahogy te mondtad nekem. Drága testvérem, szeretném a szívedre helyezni ma este befejezésül, hogy abban az esetben, ha mindent úgy cselekszel, ahogy Isten mondja neked, akkor várhatod az áldást, az ábort. Lehet először, mint maroknyi felhő jelenik meg, mint kicsiny felhőcske, de jönni fog az ábor, hidd el. Aztán Illés azt mondja, hogy hadd tudja meg ez a nép, hogy te, Uram, te vagy egyedül az Isten, hogy nincs más, és hadd tudja meg ez a nép, hogy én a te szolgád vagyok. Testvérek, az Isten előbb-utóbb igazolni fog téged, igazolni fogja az övéit. Várjad az áport, legyen az Istennek a dicsősége a célod, hogy tudja meg ez a nép, hogy az Úr az Isten. Isten igazolni fog téged. Arra a kérdésére Istennek ma este az igébe, hogy meddig sántikáltok kétfele, válaszold azt, úgy szeretem, amit Péter mond. Elég volt, hogy életünk elfolyt idejébe. Éltünk, ahogy éltünk. Cselekedvén a pogányoknak az elvárásait, az akaratát. Éltünk az apáinktól örökölt hiába való életmódunk szerint, mert mindig meg akartunk felelni mindenkinek, a világnak, az elvárásoknak, az embereknek, csak Istennek nem. És azt mondja Péter, elég volt. Meddig sántikáltok két fele? Ma este kimondhatod, Uram, elég volt eddig, ma estig. Innentől kezdve én odaszánom magamat neked. Oda teszem az áldozatot az oltára. Én ma estétől a tied leszek, és egyedül csak neked élek, téged követlek, és azt teszem, amit te mondasz. Drága testvérek, én egy ma este a szolgálatot egy nagyon komoly viccel szeretném befejezni. Ezt a viccet Jézus mondta el a Szentírásban, ő is mondott vicceket, de Jézus ezt nagyon komolyan vette, ezt a viccet. Így hangzik ez a vicc Jézus szájából, ha pedig a só megízetlenedik, mivel sózzák meg? Mindenki, aki azt hallotta, szerintem ott mosolygott, mert ha ugyan a só megízetlenedik, akkor a sót hogyan lehetne és mivel lehetne megsózni? Semmivel. Ez pontosan olyan abszolút lehetetlen, mint ahogy a Székely mondta, hogyha a tetű megtetvesedik. Ennél nagyobb tragédia, hogy a tetű is megtelik tetűvel, nincs. És Jézus azt mondja, ha a só elveszíti az ízét, mivel lehetne visszaadni, megsózni, visszaadni az erejét, az ízét? Semmivel, és azt mondja Jézus, nem jó másra, mint hogy kihajítsák az ablakon, és eltapossa a világ. Drága testvérek, ma este kérdezem tőletek, hogy a keresztény hívő ember mire jó, ha elveszíti az Istennek az erejét? Az Istennel való kapcsolatát. A világ alig várja, hogy letaposson, megalázzon, elpusztítsa az Istennek a hívő népét. És testvérek, ezért befejezésül hadd legyen ez a bizonságtétel a szívembe, a szívünkbe. Eldőlt a szívemben, eldőlt a szívünkben, követem, követjük Jézust. Nincs visszaút, nincs visszaút. Amen, testvérek? Így lehalkítva is nem hallom.
Amen.
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 Nincsen visszaút.
Amen.
Eldőlt a szívünkben, követjük Jézust. Egyetlen egy út van Jézussal előre, a hitben, a hit útján, és higgyétek el, vele győzni fogunk. Benne soha nem fogunk csalódni. Istennek ezért ma este a tanítása, Isten hívő népe számára, testvérek, ne sántikáljatok két fele. Az Úr az Isten, ti az ő drága vérén megváltott népe vagytok. Ezért vele előre menve dicsérjük őt. Amen.
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 Amen. Amen.
Drága testvérek, fejezzük be, és újra szeretnék felkérni az imádkozásra két testvéremet. Az egyik Takács Szabolcsot Kiskörösről. Hallasz, Szabolcs testvérem? Takács Szabolcs. Jó. Akkor Szépné Magyar Ildikó, tiszteletes asszony Beresztelkéről.
Igen.
Jó.
Ildikó.
Örülök. Akkor arra kérlek, hogy a mi atyánk előtt velem együtt imádkozva először te, aztán én fogok imádkozni. Adjunk hálát a ma estéért. Imádkozzunk.
Áldalak és magasztallak, Uram, hogy újra szólt a te ígéd, és köszönjük, hogy ebben a nagy gyülekezetben együtt lehettünk a te lelked által. Köszönjük, hogy a te ígéd igazság, és a te ígéd olyan, mint a kétélű kard. Köszönjük, hogy te ma is oly hatalommal munkálkodsz, mint Illés idejében. Köszönjük, hogy figyelmeztetsz, ne sántikáljunk kétfelé, hanem téged kövessünk, mert te csodákat tudsz tenni az életünkbe. Áldalak és magasztallak, Úr Jézus, hogy az én életemben is csodát tettél, és csodát tettél oly sok testvér életében. Áldalak és magasztallak, hogy édesapám életében is csodát tettél. Meggyógyítottad újra, és holnap kiengedik a kórházból. Áldott légy, hogy te imádságot meghallgató Úr vagy, és köszönjük, hogy te meggyógyítasz nem csak testi betegeket, hanem lelki betegeket. Köszönjük, hogy Miklós testvéren keresztül is oly sok lelki és testi beteget meg tudsz szólítani, és megszólítottál ma este. Adorunk, hogy ki tudjuk mondani, tied vagyunk. Úr Jézus, a te véred által tisztítottál meg a bűntől, hadd tudjunk vallást tenni rólad, ott, ahol élünk, a távolban, határokon túl, gyülekezeteinkben, családjainkban. Hadd ne szégyeljük az evangéliumot, és úgy készüljünk a te asztalodhoz, úgy készüljünk a reformációra, hogy a szívünk, az életünk megreformált legyen. Köszönjük, hogy meghallgatsz a te nagy nevedért, Úr Jézus. Amen.
Amen. Uram, én magasztallak téged is. Hálát adok, édesatyám, minden lelki áldásodért a Krisztusban. Hálát adok minden eddig elvégzett munkádért, bennünk először, és aztán általunk. Uram, imádkozok nyitott szívekért ma este. Imádkozok és elődbe hozom elbukott, elesett, megfáradt, elcsüggett hívő testvéreimet, és könyörgök hozzád az ő megújulásukért. Köszönjük neked világos szavaidat. Segíts, Uram, hogy vegyük halálosan komolyan a te igédet, hogy mint a te elhívott néped ne éljünk rendetlenül ebben a világban. És Uram, add, hogy ne a magunk akarata, és a magunk elképzelése szerint járjunk, hanem a Szent Lelked vezetése által hitben éljünk. Uram, a te szavad teremtő szó. Teremts bennünk tiszta szívet, újíts meg és erősíts meg minket. Uram, eleveníts meg minket a te lelked által, mert megszáradt csontok lettünk. És kérünk, Urunk, hogy áld meg családunkat, üdvösséggel, áld meg a házunk népek közötti szolgálatunkat, Uram, az életünkkel, a szavunkkal, a viselkedésünkkel, a gyülekezetünket, Uram, is. Könyörgünk azért, hogy házunk népe közül senki el ne vesszen, senki el ne kárhozzon, hanem örök élete legyen a mi házunk népének. Uram, könyörgünk hozzád azért, hogy ne a járvány, hanem a te igéd terjedje. És Uram, várjuk az ápolt. Várjuk az áldást. Úr Jézus Krisztus, várunk téged. Kínos éjszakákon, betegágyakon, próbák között, de örömök között is. Várunk, hogy visszajössz, hogy megjelensz, vár a te néped, téged, Uram, és szeretnénk elmondani most is, hogy mi szeretünk téged, hogy mi vágyunk rád, hogy nekünk szükségünk van rád, Uram, ezért emeld fel a te népedet, és erősítsd meg, és vigy bennünket közelebb a mennyhez, az üdvösséghez, az örökké valósághoz. Tied legyen a hála és a dicséret azért, hogy velünk voltál ma este ezen a három napon, de hogy mindenkor, és velünk is leszel a világ végezetéig. Ne hagyj el bennünket, Úr Jézus Krisztus. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Én bizonságul hívom ma este ellened az eget és a földet, hogy én ma este az életet és a halált adtam néked elődbe, az áldást és az átkot. Válasszátok az életet. Válaszd az életet, hogy élhess mind te, mind a te utódaid, mind örökké. Amen.